397. dicséretünket keressük meg a Fekete Énekes könyvből, és annak most csak egy verszakát énekelünk, jó? Mert már így is később kezdtük, mint 9:30, úgyhogy most már sietnünk kell. De ha netán valaki nem ébred fel, akkor erre reméljük, hogy felébred. Majd máskor folytatjuk, most inkább hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, háladással köszönjük meg neked ezt a mai napot is. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket éjszaka. Köszönjük, hogy felébredhettünk. Köszönjük a testi táplálékot, és azt is, hogy most újra hallhatjuk szavadat. Valóban hála mindenért neked. Olyan jó, hogy ilyen Urunk vagy, gondoskodó, hogy védelmeddel, szereteteddel körülveszel bennünket, és olyan jó, hogyha igazán rád tudunk hagyatkozni. Erősíts ebben is bennünket. Kérünk téged, szent lelkedet töltsd ki közénk, és munkálkodj általa most is a szívünkben. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Olvasom tovább Rút könyvét. Így módon tehát a harmadik fejezet következik, amely így hangzik. Egyszer azt mondta neki az anyósa, Naomi, leányom, keresek én neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, a mi rokonunk Boáz, akinek a szolgálóival voltál, ma éjjel Árpád szóra szírünk. Mosakodj meg, kenn meg magad, vedd föl a ruhádat, és menj le a szérűre. Ne mutatkozz azelőtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol lefekszik, azután menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút azt mondta neki, megteszem mindazt, amit mondasz. Le is ment a szérűre, és mindent úgy csinált, ahogyan az anyósa parancsolta. Boáz evett, ivott, és jól érezte magát. Azután elment, lefeküdt a garmada szélén. Ekkor odalopódzott az asszony, felhajtotta lábánál a takarót, és odafeküdt. Éjfél tájban a férfi fölriadt, és megfordult. Akkor látta meg, hogy egy asszony fekszik a lábánál. Megkérdezte, ki vagy te? Az így felelt, én vagyok Rút, a szolgálód. Terítsd el ruhád szárnyát szolgálódra, mert közeli rokon vagy te. Ekkor azt mondta Boáz, áldjon meg az Úr, leányom. Hűségedet most még jobban megmutattad, mint előbb, mivel nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derékasszony vagy. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van nálam közelebbi rokonod is. Maradj itt ezen az éjszakán, és ha holnap az vállalja a rokoni kötelezettségét, jó, vállalja. De ha nem akarja vállalni a rokoni kötelezettséget, akkor majd én vállalom. Az élő Úrra mondom, feküdj hát itt reggelig. Ott is feküdt a lábánál reggelig, de fölkelt, mielőtt az emberek fölismerhették volna egymást. Boáz ugyanis ezt mondta, ki ne tudódjék, hogy ez az asszony a szérűre jött. Majd ezt mondta, add csak a rajtad levő nagykendőt, és tartsd ide. Ő oda tartotta. Boáz pedig kimért 6 mérték árpát, és feladta a vállára. Ő maga pedig bement a városba. Amikor Rút hazaérkezett az anyósához, az megkérdezte, mi történt, leányom? Az pedig elbeszélte neki mindazt, amit a férfi veletett. És ezt mondta. Ezt a 6 mérték árpát adta nekem ezekkel a szavakkal. Ne menj üres kézzel az anyósodhoz. Naomi azt mondta. Maradj nyugton, lányom, amíg meg nem tudod, hogyan dől el ez a dolog. Mert nem nyugszik az a férfi, amíg be nem fejezi ezt a dolgot még ma. Igazából ez a fejezethez még hozzá kellene olvasnom a 4. részből egy verset, ahol arról van szó, hogy ez a bizonyos Boáz végül is elveszi feleségül Rútot. Nem olvasom most szó szerint, de a lényege ez az igeversnek. És ebben a fejezetben igazából azt láthatjuk, hogy hogyan is épülnek ezek a bizonyos hidak családon belül. És a ma délelőttünknek, a mai napunknak ez a témája, hogy hídépítés családon belül. Érdemes talán úgy végig gondolni, hogy megnézzük, hogy a különböző szereplők mit is tettek ennek érdekében. Hogyan járultak hozzá ahhoz, hogy ezek a bizonyos hidak épüljenek, és itt elsősorban igazából azt láthatjuk, ahogyan egy házasság létrejön, tehát ahogyan ez a fajta híd épül, de azért is érdemes nyomon követni, hogy ez a híd hogyan készült el, mert az elemek, amiket úgy közben felfedezhetünk, azok beépíthetők más jellegű kapcsolatokba is. Tehát elsősorban ugyan egy házasság áll itt előttünk, illetve egy házasságnak a kialakulása áll előttünk, de mindaz, amit ezzel kapcsolatban elmondunk, az azért, hogy többé-kevésbé más jellegű kapcsolatainkra is érvényes. Az első szereplő, akiről szólnék így ebben az összefüggésben, Naomi. Naominak a neve azt jelenti, hogy kedves. Kedves asszony volt ezek szerint Naomi, és a történetből az derül ki, hogy nem csak a neve szerint volt kedves asszony, hanem úgy tűnik, hogy a szíve szerint is, az életmódjában is kedves asszony lehetett, hiszen most gondoljunk vissza különösképpen az első fejezetre, ahol láttuk azt, hogy a mennyei mennyire ragaszkodnak hozzá. Orpa is, aki végül is hallottuk, hogy azért menet közben visszafordult, de ő is ragaszkodott. Nyilván, hogyha nem szerezték volna, akkor nem ez történik, hogy elindulnak vele, hanem akkor ők maguk esetleg úgy döntenek, hogy mi megyünk haza a férjeink, illetve megyünk haza, mi maradunk a férjeink halála után, az anyósunk meg menjen és csinálja azt, amit akar. Szerették tehát. Nyilván azért, mert ő is szeretettel fordult a mennyeihez, és a szeretete, a kedvessége az visszhangra talált. Igazából ezzel példát mutat számunkra Naomi, tehát ezt a példát érdemes magunkkal vinni, és beépíteni a mindennapjainkba. Nem azt kell várni, hogy a másik kezdeményezzen, és lépjen hozzám szeretettel, vagy a másik legyen együttérző, megértő, hanem megtehetem én az első lépést, annál is inkább, hiszen Isten kegyelméből mi Jézus Krisztus követői lehetünk, ami azt jelenti, hogy mindent megkapunk ahhoz, hogy megtehessük az első lépést. Mi gondoljunk csak bele abba, hogy aki nem ismeri Jézus Krisztust, Jézus Krisztuson keresztül Isten, az mi mindentől elesik ezzel. És számára valóban sokkal nehezebb, vagy talán adott esetben lehetetlen is bizonyos dolgoknak a megtétele. Míg mi tényleg szeretettel és kedvességgel tudunk odafordulni, sőt, tudunk elsők lenni ebben. Úgy tűnik, hogy Naomi élete hiteles élet volt. És a mennyei ezért is szerették, és ezért is ragaszkodtak hozzá. Azt is olvastuk, hogy Naomi miután a férje is meghalt már, és meghalt a 2 fia is, azután azt a döntést hozza meg, hogy akkor ő visszatér Betlehembe, tehát oda, ahonnan elindultak annak idején a férjével és a 2 fiával együtt, amikor éhínség volt. És ezzel a lépésével tulajdonképpen Naomi azt teszi meg, hogy a nagy családhoz tér vissza. Mert hogy kiderül, hogy azért otthon Betlehemben még vannak rokonok. Azon túl, hogy Betlehem a szülőföld, azon túl azért ezek a családi kötelékek is nyilván húzzák vissza, valószínűleg honvágya támadt Naominak, és ez is vitte vissza. Viszont ami itt hangsúlya számunkra a mai témánkkal kapcsolatban az az, hogy érdekes módon a Szentírás nem olyan családról beszél, mint amilyenben mi általában gondolkozunk. Gondolok itt arra, hogy van a férj, van a feleség, és jó esetben van egy gyermek, vagy vannak gyermekek, hanem a Szentírás, figyeljük csak meg, vagy próbáljuk végig gondolni most így egy kicsit magunkban is, hogy általában nagy családban gondolkozik. Vagy van egy másik fogalom, amelyet találkozunk a Bibliában, a házanépe. Ő és az ő házanépe. Lehetne példákat említeni. Józsué, Mózes után a népnek a vezetője. És amikor ott ezen a bizonyos sikemi országgyűlésen elmondja az embereknek, hogy most akkor el kéne dönteni, hogy végül is kit akartok ki követni, kiben hisztek, ki az istenetek, akkor utána azt mondja, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Új szövetségből is lehetne említeni példákat. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezet. Pál apostol és a munkatársa Silás Filippiben van. Börtönbe zárják őket. Földrengés támad, lehullnak a bilincsek a foglyokról, kinyílnak a börtön ajtajai, a foglyok elszökhetnének. A börtönőr, amikor felriad az álmából, és észreveszi, hogy mi történt, meg akarja ölni magát, mert azt hiszi, hogy éltek is a lehetőséggel, a foglyok is mind megszöktek, és nem tud velük elszámolni. És akkor Pál megszólal, hogy ne tégy kárt magadban, itt vagyunk mindnyájan. És az a kérdése a börtönőrnek, hogy mit kell tennem, hogy üdvözüljek. És aztán az apostol válaszol, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És amikor ezzel a fogalommal találkozunk, tehát, hogy házad népe, ez általában a nagyobb családot jelenti. Tehát amelyben benne vannak a nagyszülők, adott esetben benne lehetnek unokatestvérek, tehát amire mi manapság már azt mondjuk, hogy rokonok, közeli rokonok. Naomi is nyilván így nőtt fel, ott Betlehemben is, hogy ebben a nagy családban, és ezt vitte magával valahol a moábiták földjére is, és amikor elveszíti a férjét, elveszíti a fiait, és végig gondolja az életét újra, akkor valószínűleg ezek a szálak, vagy ez a szál is hozzájárul ahhoz, és nagy mértékben hozzájárul, hogy úgy döntsön, hogy akkor én visszamegyek. Visszamegyek oda a nagy családhoz, vissza a gyökerekhez. És milyen jó lenne, hogyha ebben a mostani világunkban, amelyben kis családok vannak, sőt, ami sokkal szomorúbb, hogy sokszor széthulló családokról kell beszélnünk, a szemünk előtt tartanánk ezt, amiről a Szentírás szól, hogy lehet nagy családban is gondolkozni. Hogyha egy picit túl tudnánk lépni a magunk kicsi családjának a határán, akár ilyeneken elgondolkozni, hogy hogyan viszonyulunk tényleg a rokonsághoz, az unokatestvérekhez, mi van a sógorokkal, sógornőkkel, és lehetne sorolni. Tehát, hogy nyitni egy picit ebbe az irányba is, mert a Biblia erre is bátorít bennünket, hogyha komolyan veszük ezt, hogy tényleg a Szentírás nagy családban gondolkozik. Naomi tehát visszatér oda, és azt láthatjuk, hogy amikor visszatérnek oda Betlehembe, akkor igazából minden igyekezetével azon fáradozik, hogy gondoskodjon az ő mennyéről. És amikor azt mondtam, hogy kedves volt, nem csak a nevében, hanem a szíve szerint is kedves volt, hát akkor ennek a kedvességnek gyakorlati kifejeződése az is, amit ott Betlehemben is ő mutat, amit megél, hogy szeretné biztonságban tudni az ő mennyét. Különösen, hogy Rút az, aki ragaszkodott, aki a végsőkig ragaszkodott hozzá, aki elment vele Betlehembe. Persze, hogy szeretné biztonságban tudni, persze, hogy szeretné, hogy megtalálja a maga új helyét, ahol jól érezheti magát. Persze, hogy szeretni, persze, hogy mondom ezt, de úgy tűnik, hogy számára ez természetes volt, hogy találjon új férjet, és legyen boldog. És gondoljunk csak bele, hogy ez Naomi részéről azért, mekkora szeretet volt tényleg, hiszen az ő fia volt Rútnak az első férje. És ezek után is még ő arra gondol, hogy hogyan járulhatnék én hozzá ahhoz, hogy ez az én menyem boldog legyen is, és akár találjon új férjet, és szülessenek gyermekei. És a történet végéből azt is megtudjuk, hogy aztán a megszületett gyermeket, bár vér szerint igazából nem az ő unokája, de mégis úgy szereti, szinte vagy gyakorlatilag igen, mint hogyha a vér szerinti unokája lenne neki. Naomi tehát a maga helyén így járul hozzá ahhoz, hogy hidak épüljenek, legfőképpen ahhoz, hogy létrejöhessen a házasság majd Rút és Boáz között. A másik szereplő, akiről beszélni kell, maga Rút. Rútról tudjuk, hogy elhagyja a hazáját. Tehát egy olyan fiatalasszony, aki elhagyja a hazáját, a szülőföldjét, elhagyja a saját családját, amelybe beleszületett, elhagyja a korábbi hitvilágot, isteneit, elmegy az anyósával az ő szülőföldjére, és ott gyakorlatilag neki teljesen új életet kell élni. És mit tudunk meg a történetből? Azt tudjuk meg, hogy ő viszont amikor megérkeznek Betlehembe, akkor ott minden igyekezetével azon fáradozik, hogy hogyan tudna segíteni az ő anyósának. Olvastuk, hogy történetesen éppen átparratás ideje volt, amikor megérkeztek Betlehembe, és Rút rögtön azon töri a fejét, hogy hogyan is tudnék én gondoskodni, nyilván saját magáról is, de gondoskodni az én anyósomról is. Most itt szeretném megjegyezni azt, amit biztos, hogy többen tudunk már közülünk, hogy akkor ott az özvegyasszonyoknak a helyzete sokkal, de sokkal rosszabb volt, mint akár napjainkban. Maga nyilván az, hogy valaki elveszíti a férjét, az is óriási veszteség, szomorúság, és nagyon nehéz feldolgozni. De ott ehhez még hozzájárult az, hogy kiszolgáltatottá váltak az özvegyasszonyok. Mert kérdés volt, hogy visszafogadja-e a korábbi családja, vagy van-e visszafogadó család még egyáltalán, hogyha nincs, akkor hát vagy koldul, vagy ha tud dolgozni, akkor dolgozik. Itt éppen ezt látjuk, hogy Rút még ereje teljében lévő asszonyka volt, aki munka után nézett. Ha más nincs, akkor az, hogy megyek, és az aratók után szedegetem a kalászt. Nem válogatok, nem nézem azt, hogy ahol jobb munkakörülmények vannak, meg ahol nem tudom, hogy bánnak velem, ahol nincsenek nehézségek, hanem ami van, amit tudok végezni. Ahhoz hozzáfog, és olvastuk, hogy úgy végezte a munkáját, hogy kitűnt. vele. Tehát felfigyeltek rá ott az emberek, a többi dolgozó ember is, és felfigyelt rá Boáz is. Mert szorgalmas volt, mert úgy dolgozott reggeltől estig, hogy gyakorlatilag szinte majd, hogy nem evett, nem ivott, nyilván azért evett és ivott, de lényeg az, hogy majd, hogy nem megállás nélkül dolgozott szorgalmasan. És ami tulajdonképpen tekintélyt adott neki, amivel tekintélyt sikerült kivívni magának, az igazából ez volt. Ez a szorgalma, az a nemes tette, hogy az anyósáról is gondoskodik, ő sem hagyja magára. Boáz is felfigyel ezekre. És akkor most nézzük meg még Boázt. Boáznak a neve egyébként azt jelenti, hogy Isten az erőssége. Róla kiderül az, hogy Isten számára tekintély volt. De tulajdonképpen ezt mind a három szereplőről el lehet mondani, akikről most itt beszéltünk, Naomi számára is. Lehet, hogy az élete első bizonyos időszakában még nem, de aztán tekintélyét, tehát Istenre figyelt, és Isten szerint igyekezett élni. Ruthról is elmondhatjuk ezt, és Boázról is elmondhatjuk ezt. Kiderül az is, hogy érték volt Boáz szemében a munka, illetve a munka végzésén belül az, hogyha valaki tényleg szorgalmasan és lelkiismeretesen dolgozott. És aztán azt is felfedezhetjük, hogy Boáz és Ruth kapcsolata munkakapcsolatként indul igazából. Hát így kerülnek össze, hogy Ruth éppen azon a mezőn kezdte kalászt szedegetni, amely Boáznak a földje, és Boáz dolgozói vannak ott. És aztán valahogy az előbb használtam a tekintés szót, de ez igazából kölcsönös, valami ilyesmi ismerhető fel a történetben, hogy Ruth is tekintélyt tud kivívni magának a szorgalmával, a szeretetével az anyósa iránt, de úgy tűnik, hogy Ruth számára is tekintély Boáz, és Boáznak a szava, Boáznak az elgondolása. Tehát kölcsönösen megbecsülik, tisztelik egymást. Itt közben valamit még el kell mondanom, amit azt hiszem, hogy tisztázni kell, mert hogy a történetnek volt egy ilyen különös része, amikor ugye kimegy a mezőre Ruth éjszaka, amit az anyós Naomi tanácsol neki, hogy menjen ki, és ugye feküdjön le ott Boáz közelében. Abban a korban ennek a cselekedetnek volt egy olyan üzenete, amit valahogy így lehet elmondani, hogy önkéntes rabszolgád vagyok, vagyis hogy alárendelem magamat a másiknak. De olvastunk, tehát Ruth itt mond még egy olyan mondatot is, ami azért ezt kiegészíti, hogy a takaróját terítse rá, ami igazából valahogy úgy fogalmazható meg, hogy egyfajta felkérés volt arra, vagy a lehetőségnek a felkínálása, hogy Boáz elveheti őt feleségül, hogy összeköthetnék ketten az életüket. Na most ez nekünk lehet, hogy így furcsa, de tudni kell ehhez azt, hogy ugye Izraelben létezett az úgynevezett sógorházasság intézménye, ami azt jelentette, hogy hogyha meghalt egy férj, és ott maradt a feleség, akkor ezt a feleséget a férj családján belül, hogyha volt másik férfi, akkor annak feleségül kellett, illet vennie. És hogyha nem volt gyermek az előző házasságból, akkor az ebben a házasságban született gyermek az még az előző, tehát az elhunyt férjnek az örököse volt. Ennek a magyarázata az, hogy Izraelben úgy tekintettek a földre, hogy igazából az Istentől kapott örökség, és ezt az örökséget védeni kell. Tehát ennek az örökségnek a családon belül kell maradnia. Ószövetségből szeretnék mondani, utalni egy történetre, Nábot szőlőjének, nem tudom kinek ismerős, vagy kinek mond ez a történet így valamit, ahol ugye a király megkívánja Nábotnak a szőlőjét, és Nábot ragaszkodik hozzá, és ott is ez áll mögötte, hogy miért ragaszkodik annyira hozzá, mert örökség. Tehát itt is erről van szó, hogy mert örökség, és maradjon a családon belül. Tehát így érthető meg a sógorházasság intézménye is. És igazából itt, amikor Ruth ezt a különös cselekedetet teszi, akkor ő ezzel ne, abban a korban, tehát nem valami különös dolgot tett, nem valami erkölcstelen, vagy nem tudom milyen dolgot tett. Tessék? Hanem itt arról volt szó szinte, hogy mint egy emlékezteti Boázt arra, hogy hát mivel ez a szokás, vagy ez egyfajta rend, akkor most igazából Boáznak ugye meg kellene tennie ezt a lépést, és Ruth kész erre. Tehát erről van szó itt igazából. És aztán azt látjuk, hogy létre is jön kettőjük között a házasság. Persze a házasságukkal kapcsolatban van egy kérdés, ami izgalmas számunkra, mert hogy azt a szót, hogy szerelem, nem olvassuk a történetben. És ugye mi ma már úgy gondolkozunk, hogy de szerelem nélkül házasság. Hát hogy is van ez? Hát egyáltalán létrejöhet, meg lehet jó házasság az, hogyha nincs két ember között szerelem. És tulajdonképpen úgy tűnik, hogy Ruth és Boáz között, hát nem tudjuk, lehet, hogy volt szerelem, végül is ki tudja. De én úgy érzem, hogy sokkal hangsúlyosabb kettőjük között az, amit már itt emlegettem is, és még egyszer mondom, mert szeretném hangsúlyossá tenni, hogy tekintélye volt a másiknak, tehát Boáz szemében is ugye Ruthnak volt, és fordítva is, megvolt a kölcsönös tisztelet, megvolt a kölcsönös megbecsülés, a másik értékeinek az elismerése, és annak kinyilvánítása is, és mindezek előtt pedig ott volt az Isten szeretete és tisztelete. És úgy tűnik, hogy ez egy olyan alap volt, amelyen igenis létrejöhetett egy jó házasság, és mindeközben még szerelem is születhetett a szívükben. Ez nem kizárt dolog. Amit még szeretnék elmondani, mert nagyon fontos itt a történettel kapcsolatban, szerepel egy másik szó is, ami fontos, ez a megváltó, ami számunkra ismerős már Jézus Krisztussal kapcsolatban, hiszen ő a megváltó. De az Ószövetségben, az Ószövetség világában is már ismert volt ez a szó, hogy megváltó. Csak ott az elsődleges értelme az volt, amit gyakorlatilag itt Boáz tett Ruttal és Naomival, hogy amikor a családon belül valaki kiszolgáltatott helyzetbe került, ilyen helyzetbe, mint itt került Ruth és Naomi, akkor mellé állt egy családtag, itt Boáznál is azt látjuk, hogy megvásárolja a földet, és elveszi feleségül Ruthot, gyakorlatilag ezzel konszolidálja ennek a két kiszolgáltatott nőnek a helyzetét. És igazából az ilyen ember volt a megváltó az Ószövetség világában. És akkor azt mondhatjuk el, és hadd legyen ez a befejező gondolat, hogy ezzel a tettével Boáz, tehát hogy az Ószövetség értelmében megváltóvá vált, ezzel a tettével Boáz Jézus Krisztusra mutató jel. Arról Jézus Krisztusra, aki az igazi megváltó abban az értelemben, hogy kivált bennünket a bűnnek, a halálnak, a rabságából, hatalma alól. És a házasság is ilyen értelemben válhat jellé. A missziónak a területe lehet. Abban az értelemben, hogy a házasságunk, de minden más kapcsolatunk is jellé válhat a világban. És olyan jó lenne, hogyha ez így is lenne, Isten szent lelke segítségével, hogy a házasságunk, hogy egyéb emberi kapcsolataink is jellé válnának, tehát Jézus Krisztusra mutatnának, az igazi megváltóra mutatnának. Áldjon meg az Isten bennünket, hogy így tudjuk megélni házasságunkat is, és egyéb kapcsolatainkat is. Imádkozzunk ezért. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te olyan Isten vagy, aki eljöttél a mi hétköznapjaink világába. Köszönjük, hogy nem messze, magasan trónuló Isten vagy, hanem olyan, aki tanácsokat tudsz adni nekünk, és olyan hiteles tanácsokat, amelyeket érdemes elfogadni, mert emberi testet öltve itt jártál a földön. És mert tudod, hogy milyen az emberi élet. De ugyanakkor megváltót adtál nekünk Jézus Krisztusban, megváltónká váltál. Lehetőséget adtál nekünk arra, hogy a bűntől szabadon élhessünk, és reménységgel élhessük az életünket. Köszönjük ezt neked. És köszönjük, hogy most tanítottál bennünket arra, hogy hogyan lehet élni a mi kapcsolatainkon belül, hogy milyen alapra érdemes építeni, és hogyan lehet a mindennapokban tényleg úgy élni, akár házastársként, akár szülőként, gyermekként, vagy lehetne tovább sorolni a mi emberi kapcsolatainkat, hogy rád mutató jellé válhassunk. Kérünk, hogy szent lelked által segíts ebben mindnyájunknak, hogy hadd válhassunk mi magunk is így, útjelző táblává, és a mi házasságunk is, minden kapcsolatunk is, amely mutatja az utat, amely segít a többieknek abban, hogy téged megismerhessenek, és megtalálhassanak. Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg ebben rajtunk, és arra kérünk téged, hogy őriző pásztorunk légy most a kiránduláson is. Engedd meg, hogy épségben visszaérkezhessünk mindnyájan, és áld meg azokat is, akik nem jönnek velünk a hosszú túrára. Légy mindnyájunkkal egész napon. Ámen.